Az Úr Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és délutáni Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, az esztendő küszöbén, ezen a délutáni vasárnapon könyörgünk hozzád, hogy hallgass meg bennünket. Köszönjük neked, Úrunk, a délelőtti együttlétet, a közösséget, egymással is veled. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehettünk, találkozhattunk egymással. És köszönjük, Urunk, hogy most, amikor a nap leszáll, amikor az éj lassan beáll, mi akkor is ezt a napot és ezt az hetet veled fejezhetjük be. Köszönjük ezt a csendet, ezt a nyugalmat. Könyörgünk, Urunk, hogy ne csak kívülről vegyen ez bennünket körül, hanem belül is a te békességed, a te nyugalmad vegye át a helyet a mi szívünkben. Itt áll előttünk ez új esztendő, és mi még nem tudjuk, hogy mi vár ránk, milyen örömök, vagy talán próbák, vagy nehézségek lesznek, de mi mindezt, Urunk, a te kezedbe szeretnénk tenni. Ahogy a évszázadokkal korábban, ami őseink vallást tettek róla, a hitvallási iratokban, kifejezve azt, hogy te vagy az életnek a kezdete, a vége, a lényege, a tartalma, a célja, szeretnénk, Urunk, ezt mi is átélni, megtapasztalni, és szeretnénk ebben a hitben és reménységben élni, folytatni a mi életünket. Könyörgünk, segíts ebben, vezess tovább minket a te szent lelked által, az igéd vezetésével. Az Úr Jézusért könyörgünk, hogy légy velünk, és szenteld meg együttlétünket, igédre figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Péter első leveléből olvasom Isten igéjét, az első fejezet 18. és 19. verseit. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. És szeretném még hozzáolvasni a Heidelbergi KT első kérdés feleletét. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, úgy életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Kedves testvérek, a 2013-as esztendő az egyházunk útmutatása szerint a hitvallási éve volt. Ennek az volt az oka, hogy a Heidelbergi KT létrejöttének 450. évfordulója volt. Ennek alkalmából le is fordították újra a Heidelbergi KT-t. Most már olvasmányosabb, talán a mai ember számára valamelyest érthetőbb annak a szövege, mint a régi, jó 100 évvel ezelőtti fordítás. A Heidelbergi KT a II. Helvéd hitvallással együtt a mi egyházunknak, a református egyháznak alapvető hitvallási irata. A hitvallás nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, azt mutatja meg, hogy mit hiszünk. Mi a hitünknek a tárgya, mik a sarokpontok, mik az alapok. Olyan, mint amikor lehet látni ilyen romantikus filmekben, ahogy ott vannak a tengerparton, és sokszor olyan házakban vannak, hogy cölöpökre van építve, belelóg a lakás a tengerbe, vagy az óceánba. Azok a cölöpök tartják az egész épületet. Hát a hitvallás is egy kicsit ilyen cölöp leverés, amire építkezünk. Ezek a mi hit elveink, ezek az alapok, amiket mi a Szentírásból megismertünk. Fontosak azért is a hitvallások, hogy tévtanításokkal szemben mi tudjuk, mi az, amit el kell, hogy vessünk, és mi az, amit elfogadhatunk. Nyilván tévtanítást nem tudunk elfogadni. A keresztény egyházzal szinte egyidős az, hogy vannak tévtanítások, sőt, még azt megelőzően is már ez megjelent, hiszen a zsidók között is, olvassuk a Bibliában, voltak azok a bizonyos szadduceusok, meg farizeusok. Már ők is két pártot, két különböző irányzatot jelentettek, a szadduceusok, ők nem hitték a feltámadást, és nem hitték mondjuk az angyaloknak a létezését sem. Egy alkalommal például, amikor Pál apostolt Jeruzsálembe vitték, akkor és el akarták őt fogni, éppen ezzel talált kibúvót nagyon ügyesen, hogy látta, ő körülötte vannak az ellenségesek között olyanok is, akik szadduceusok, meg farizeusok, és akkor azt mondta, engem itt azért tartanak fogva, mert hiszem a feltámadást. Na, ezen úgy összeveszett a két párt, hogy el is feledkeztek Pál apostolról, ő meg ügyesen el lett engedve. Aztán, amikor az Úr Jézus Krisztus fölment a mennybe, és az apostolok elindultak elvégezni azt a feladatot, amit az Úr rájuk bízott, hirdetni Isten igéjét, megtérésre hívni embereket, létrejött az első gyülekezet. Olvassuk már itt a Szentírásban is, hogy bizony előkerültek tévtanítók. Ezek miatt szükségesek voltak ilyen hitvallási alapelvek megfogalmazásai, hogy nyilvánvaló és egyértelmű legyen, mi az, amit mi hiszünk, mi az, amit mi a Szentírás alapján igaznak tartunk. A legismertebb az egész világon az a bizonyos apostoli hitvallás, vagy amit így mondunk, hogy hiszek egy. Ezt mindenki ismeri, felekezetre való tekintet nélkül. Aztán az idők folyamán még sok hitvallás született, és azért is jöttek létre később hitvallások, mert amint tudjuk, különösen a reformáció idején elkezdett szétszakadozni az egyház, létrejött a protestantizmus, aztán az is tovább szakadozott, és a különböző felekezetek így próbálják meg, mind a mai napig meghatározni az identitásukat. Mit hiszünk? Mi az, ami nekünk fontos? Tulajdonképpen egy kicsit azt is jelenti, hogy mi az, ami engem elválaszt a másiktól. Nem, mintha arra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, hogy a különbözőségeinket domborítsuk ki, de mégis az egy fontos dolog, hogy lássuk, mi mitől vagyunk reformátusok. Mert ha nem tudjuk megmondani, mitől vagyunk reformátusok, akkor miért is vagyunk mi reformátusok? Akkor lehetnénk baptisták vagy evangélikusok is, ha mi nekünk fogalmunk sincs róla, hogy mit jelent reformátusnak lenni. No hát a Heidelbergi KT tehát így jött létre, mint egy alapirata, alaphitvallási irata mind a mai napig a református egyháznak. 129 kérdés felelet található benne, és azért is mondjuk úgy, hogy Heidelbergi KT, mert az a katechizmusnak a rövidítése, azaz hitvallás. A Heidelbergi KT, ahogy mondtam is, 129 kérdés feleletből áll, felosztották 52 részre, csoportra ezeket a kérdéseket, és ez azért van, mert régen eleink bizony, különösen a délutáni Isten tiszteleteken, KT magyarázatos Isten tiszteleteket tartottak. Minden egyes vasárnap voltak a délutáni Isten tiszteleten KT magyarázatok. Ha az énekes könyvünket kinyitjuk, akkor a 200. dicséretől kezdve pontosan ezek alapján vannak csoportosítva az énekek. A 201. dicséret fölé oda van írva például az, hogy HK első, második kérdés felelet. Ez pontosan arra vonatkozik, hogy az első és a második kérdésekhez kapcsolódó énekek találhatók ott, és az is alá van írva, hogy első úrnapja, azaz éppen a mai napra rendelt lenne, hogyha mi ezt mostantól kezdve tartanánk, folytatnánk. Hát szeretnénk, hogyha így a délutáni istentiszteletekben majd néhány alkalommal ez előkerülne, de azt nem ígérem, hogy minden vasárnap délután így lesz, hiszen vannak azért előadások délutánonként, vagy ifjúsági, családi istentiszteletek, ott nem a Heidelbergi KT-t fogjuk tanulmányozni, semmiképpen sem. Az első kérdés felelet tehát így hangzik, micsoda fenéked életedben és halálodban egyetlen egy vígasztalásod? Igazából én elgondolkodtam rajta, ha ezt valaki így hallja, rögtön az juthat az eszébe, hogy milyen egy, hát nem akarok keményen fogalmazni, de milyen egy depressziós ez a hitvallás. Hát eleve vígasztalással kezdődik. Hát miért nem azzal kezdődik, hogy kicsoda Isten? Vagy kicsoda az ember? Ilyen alapmegállapítással. Hanem mi a vígasztalás? Mintha ilyen busongással kezdődne az egész hitvallás, ilyen szomorúsággal. Mintha szomorú embereknek lett volna írva. Egészen különleges ilyen tekintetben a hitvallás, mert pont ez a lényeg, hogy nem azzal kezdi, hogy na akkor itt most megmondjuk az okosat, lefektetjük a dogmákat, tudjátok testvérek, Isten ez, Isten ilyen, Isten olyan. Nem erről beszél, hanem megkezdi a legfontosabbal. Mi a te vigasztalásod ebben az életben? Amikor neked az életedben tudom, hogy van sok nyomorúság, sok próbatétel, ahogy idősödsz, egyre több szerettedet, barátodat el kell, hogy temesd. Mennyi nehézség van az életedben? Van ebben neked valami vigasz? Van ebben valami békesség? És ezzel kezdődik pontosan a KT. Van. Van vigasztalásom. Van békességem. Erről szól kereszténynek lenni. Nem arról szól, hogy itt lefektetünk dogmákat, és azt mondjuk, hogy Isten ilyen, Isten olyan, és így tovább. Ez a heidelbergi KT azt mutatja, hogy az őseink nem azért írták elsősorban, hogy na, ezt megírjuk a katolikusok ellen. Hanem azt mondták, mi nem valaki ellen írjuk ezt a hitvallást, hanem azért, hogy te az életet találd meg benne. Mi a te vigasztalásod? Bizony szükség van a vigasztalásra. Szükség van arra, hogy nekünk legyen reménységünk ebben az életben. Van vigasztalás. Van vigasztalás, és azt mondja a KT válasz, hogy az a vigasztalás, hogy nem a magamé vagyok. Nem a magamé vagyok. Ha itt ülne most közöttünk olyan valaki, aki nagyon-nagyon racionális gondolkodású és hitetlen, lehet azt mondaná, hogy hú, hát ennek aztán most már tényleg nincsen semmilyen értelme. Hát abban mi lehet a vigasztalás, hogy nem vagyok a magamé? Hát pont arra törekszik az ember egész élete folytán, hogy önálló legyen. Hát már a gyerek 4-5 évesen tolja el magát az apjától, az anyjától. Apa már ne puszíj meg, vagy ne ölej meg. Önállóan akar felmenni a lépcsőn, még alig tud totyogni, de ő már egyedül akar felmenni a lépcsőn. Aztán elkövetkezik a tinédzserkor, amikor aztán végképp látjuk, hogy önálló akar lenni. Minden szabályt, minden korlátot félre akar tolni, mert ő meg akarja mutatni, kicsoda. Önálló szeretne lenni. Egy normális fiatal az alig várja, hogy kirepüljön a családi fészekből. Alig várja, hogy saját lábára álljon, hogy megteremtse a saját egzisztenciáját, és azt mondja, hogy ez most már az én lakásom, az én autóm, ez az én életem. Erre törekszik az ember. És akkor erre meg azt mondja a KT, az a vigasztalás, hogy nem a magamé vagyok. Hát ez olyan furcsának tűnik. Pedig ez tényleg nagy vigasztalás. Mert azért tudjuk, akik idősebbek, azok emlékeznek olyan időkre, amikor fiatal felnőttként azt mondták, de jó lenne, ha itt lenne apám, ott kérhetnék tőle tanácsot. De jó lenne, ha valakivel ezt megbeszélhetném. De jó lenne, ha nem az én vállamat nyomnám minden felelősség ebben az életben. De aztán, amikor felnő az ember, akkor ez így van, akkor őé minden felelősség. És a felelősség azért is, hogy elrontottam az életem. Rossz döntéseket hoztam. Milyen jó azt mondani, ebben a felelősségben osztozik velem valaki. Méghozzá az, aki mindenek fölött való. Az élő Isten. És azt mondja, hogy nem leveszem rólad a felelősséget, hanem szeretnélek téged vezetni. Szeretnélek téged irányítani. Sőt, szeretnélek téged a tenyeremen hordozni. Azt akarom, hogy az enyém legyen az életed. Így akarom teljesíteni a te életedet. És bármilyen furcsa és ellenmondásosnak tűnő, mégis attól lesz igazán szabad és teljes az életem, ha el tudom mondani, én tényleg nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómé, Jézus Krisztusé, aki megszabadított engem a bűnből, aki megszabadított engem a halál torkából. Pál apostol is mondja, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg e halálra ítélt testből? Ki az, aki megment engem? Mert ő is eljutott önmagában, önvizsgálatában oda, hogy mindaz, ami életet ő élt, ami tudást felhalmozott, amit ő cselekedett, az az Isten előtt semmi. Ennek a jutalma csak a kárhozat kell, hogy legyen. De aztán folytatja. Hála az én Uram, Jézus Krisztus, aki megszabadít, aki megment engem a bűntől, a sátántól. Nagyon nagy árat fizetett értünk az Úr. Meghalt a Golgotán, hogy élhessünk az ő halála és feltámadása által. Ezért mondja Péter itt a felolvasott alapigében, hogy nem ezüstön és aranyon váltattunk meg, hanem nagyon drága véren, Jézus Krisztus vére által, nem pénzzel fizetett meg a mi bűneinkért. Ez a vér, az Isten fia vére váltott meg és tisztít meg a vétkektől. Amikor még hittanórákat tartottam, az egyik hittanra készülve egy nagyon jó kis történetet olvastam, talán vannak is, akik ismerik közöttünk. Volt egy benszülött törzs, amelynek a törzsfőnöke egy igen kemény és kegyetlen ember volt. Terrorizálta a törzs lakóit, nagyon rettegtek, féltek tőle, és volt egy rabszolga fiúja is, akivel különösen is sokat volt kegyetlen. Egy alkalommal ez a gyerek csinált valami, hát elég nagy kárt ennek a törzsfőnöknek, és ezért őt meg akarta ölni. Ez volt az ítélet, hogy kivégzi. És elhatározta, hogy ezt másnap reggel végre is hajtja, addig pedig bezárva tartotta a fiút. Éjszaka aztán a gyermek kétségbe esésében kaparni kezdte a bódénak az alját, és addig-addig kapargálta, amíg sikerült neki egy olyan lyukat vájni, amelyen keresztül ki tudott menekülni. Elszaladt, elfutott. De éhes is volt, gyenge is, elég lassan haladt, tudta, hogy ha észreveszik a szökését, elég hamar utol fogják érni. A fiú szaladt, de elég hamar rájöttek a törzs tagjai, hogy ez a gyermek elfutott, szaladtak utána. Ahogy kergették, üldözték, utol is érték őt. És pont ebben a pillanatban oda érkezett egy fehér ember, egy kereskedő, egy ottani világban egy nagyhatalmú valaki. És azt mondta, hogy mi a baj, kisfiú, akkor látta, hogy már rá szegezték a törzsfőnök a nyilát erre a gyermekre, és akkor azt mondta, hogy állj, miért akarod bántani? Mert az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. És akkor azt mondta, hogy jó, én megvásárolom tőled, mennyit kérsz? És akkor mondta, itt egy öltöző ruha. Azt mondja, ez ér egy rabszolgának az árát. És akkor mondta, nekem nem kell a ruha, van nekem ruha, meg én elveszem, ami nekem kell. Meg akarom ölni ezt a fiút, vért akarok látni. És akkor elkezdett alkudozni ez a fehér ember. Felajánlott neki 2, 3, 5, 10 ruhát is. Már rengeteg rabszolgát meg lehetett volna vásárolni azokon a ruhákon, de a törzsfőnök hajthatatlan volt. Elveszítette a türelmét, és aztán elengedte az íjat. Odaugrott ez a kereskedő az íj elé, és ezzel mentette meg saját testével a gyermeket a biztos haláltól. Nagyon megijedt el a törzsfőnök, mert tudta, hogy ha ő egy ilyen nagy hatalmú fehér embernek a vérét ontja, itt igen-igen nagy baj lesz. Nem csak őt, de az egész törzsét le fogják mészárolni bosszúból a fehérek. Végül is csak megkarcolta ezt a fehér embert az a nyílvessző, és akkor azt mondta neki, na látod, vért akartál, itt van a vér. Most már az enyém ez a fiú. El is ment ez a törzsfőnök, és aztán ott maradt a gyermek, és mondta neki, hogy na, akkor mehetsz, szabad vagy. És azt mondta a gyermek, nem, én a tiéd vagyok. Téged akarlak követni, téged akarlak szolgálni egész életemben, mert te megmentettél engem. És valóban ott is maradt. És ez a kis egyszerű történet nagyon jól példázza azt, hogy milyen nekünk a viszonyunk Krisztushoz. Hogy miért is mondja ezt a hitvallás, hogy az a vigasztalásom, hogy nem a magamé vagyok. Mert ha én nem a Krisztusé vagyok, akkor rám vadászik a bűn nap, mint nap. És az a célja, hogy engem a kárhozatra juttasson. A sátánnak ez az egyetlen egy célja van, semmi más. Hogy tönkre tegye ezt a néhány évtizedet, amit itt a földön élhetek, és aztán pedig az örök kárhozatra vessem. De az a Jézus Krisztus, aki értünk adta a vérét, odaáll, és azt mondja, hogy ő megvéd. És aki ezt átéli, az ugyanazt mondja, mint ez a kisfiú. Az én szabadságom az, hogy téged követlek. Szabadon követlek. Én látom, hogy te nálad van csak jó helyen az életem. Ez a mi vigasztalásunk. Így tesz szív szerint készé és hajlandóvá arra, hogy őnek éljünk. A Krisztus követő ember számára nem parancsolatok léteznek az Istentől, hanem útmutatások. Nem fenyegetés a 10 parancsolat, hanem lehetőség. Élhetek így az én Uramnak, aki engem ennyire szeretett. Hát, kedves testvérek, ez a vigasztalásunk. Ezzel a csodálatos felütéssel indul a Heidelbergi KT. És olyan jó, hogy mikor ezt így végig gondoljuk, én úgy gondolom, egy kicsit ki is húzhatjuk magunkat mondván, jó reformátusnak lenni. Jó az ige egyházához tartozni. Ahol így indul egy hitvallás, ott rossz vége nem lehet a dolgoknak. De ne csak a hitvallás, hanem a mi szívünk is így induljon Krisztussal. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te nem akartad hagyni, hogy mi ugyanarra a sorsra jussunk, mint amire majdnem jutott ez a gyermek ebben a bizonyos történetben. Köszönjük neked, Urunk, hogy eljöttél Jézus Krisztusban értünk, hogy odaállj a sátán és mi közénk, hogy semmivé tedd a bűnnek a követelését. Felszögezted a keresztfára, ami vétkeinket, a bennünket terhelő adós levelet, és azt onnan nem veszi le senki sem. Annak ott vége van, és bennünket ez már nem terhel. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennyire irgalmas vagy hozzánk, és azért könyörgünk, hogy hadd tudjunk mi ebben minden nap vígaszta és békességet találni, és hadd tudjanak, Urunk, eltörpülni a mindennapos problémáink. Hadd tudjunk, Urunk, teljesen elsiklani afölött, ha valaki meglök a buszon, ha bezárja a villamos előttünk az ajtaját, ha megint megemelik valaminek az árát a boltban. Hadd tűnjön, Urunk, mindez semmiféle problémának, ahhoz képest, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Hadd tudjunk, Urunk, túllépni és túllátni ezeken téged, aki értünk jöttél és végtelenül szeretsz. És könyörgünk, Urunk, segíts tekinteni bennünket az eljövendő jóra, az örökké valóságra, arra a nagyszerű életre, amit nekünk Krisztusban elkészítettél. Segíts, Urunk, hogy ebben az esztendőben, akármi is következik, mi tudjunk ebből a hitből igazi vígasztalást, erőt, békességet meríteni. Az Úr Jézus Krisztusért könyörgünk, hogy hallgass meg bennünket imádságunkban, és hallgass meg csendben, magunkban elmondott könyörgésünket is. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgéseinket. Áldott légy örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.